Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bíz magadban, utazz okosan!
Jó estét kívánunk, ismét itt vagyunk az Okos Utas magazinnal, a stúdióban F. Szabó MS-re.
És Ács Gábor.
Hova utazunk ma?
Hát Svájcba, de most gondolkodtam, hogy esetleg lelőjem azt is, hogy mivel utazunk.
Hát persze.
Gulliverrel.
Jaj,
igen.
Ezért tegnap találkoztunk, és egy percig csak meretünk. De tényleg van ilyen. Albánia környékén kutakodtunk, egy következő célállomás, és ott tényleg így hívják azt a légitárságot. Szóval van Gulliver.
Air.
Hú, innentől már nehéz lesz újat kitalálni. Minden esetre majd ennek utána nézzünk, hogy hogyan és miként. De egyébként van még fontos, mielőtt rákanyarodunk a közlekedési eszközre, mai fő közlekedési eszközünk és fő témánkra, hát akkor ezt mondjuk el.
Az vasút lesz.
Svájci vonat.
Bocsánat, jó, de vasút.
De az egy dolog, hogy vasút.
Jó, van, nem Celldömölkre megyünk, hanem máshova.
Igen, a világ legszebb vasútvonalainak a listáján van jó néhány, ami állandó. Beszéltünk már Norvégiában ezekről, de két svájci vasútvonal is föltűnik. Tehát nem az európai, hanem a világ top 10-es listákon is szinte mindig befér mind a kettő, de legalább az egyik, a Gletscher Express és a Bernina Express. A kettő összeér, tehát van közös szakaszuk is, és okos módon, fantasztikus élményekre tehetünk szert, hogyha beutazzuk. Tehát nem csak a kicsit luxi vonatokkal lehet beutazni, hanem szépen ütemes órás ütemben, vagy két órás ütemben a legrosszabb esetben közlekednek ott a ugyanazon a pályán a személyvonatok, de itt azért ne a celldömölki minőségű személyvonatokat képzeljük el, hanem nagyon-nagyon kényelmes. És a hálózat egy részén azért még a régi
pont
típusú kocsikat...
Pont kérdezni, hogy mert ugye lehet szidni a celldömölköt, de hogy ott lehúzható az ablak.
Ugye ez nem feltétlenül fontos mindenkinek, úgyhogy majd próbálom úgy elmesélni a legfrissebb kalandokat is, hogy aki tényleg ül a panorámablakon, és az teljesen megfelel neki, illetve aki tényleg nézelődni szeret, és miután ezek a vonatok a nevük ellenére már, mint az Express név ellenére, azért lassan haladnak, gyönyörködhess a tájban. Vannak begyorsulós szakaszok, de sokszor tényleg kifejezetten ilyen 40-50-60-nal mennek csak. Sőt, bizonyos szakaszokon rendszeresen 10-re lassít, amikor ráakadnak a fogaskerékre. Vannak fogaskerék segítésű részek. Nagyon mókás, amikor hirtelen elkezd emelkedni, hogy tehát érzed azt, hogy belecsúszol az ülésbe.
Először megrecsen egy valami, akkor nem tudod, hogy most itt mi fog történni, és aztán ilyen teke.
És utána rájössz, hogy ez rendszeres, ok nélkül sose lassít. Tehát olyan nincs, hogy lassulj el, vagy várni másikra, az nagyon-nagyon ritka. Ha a vonat lelassít.
Legfeljebb tehén jön keresztbe, de mi nem láttunk, de az még
állítólag van ilyen, de most már azért ritkábban, az szinte mindig a fogaskerékre ráakadásnak a jele, hogyha lelassít, mert az csak lassan teheti meg, leakadni már lehet rajta. Szóval a Bernina Express és a Gletscher Express útvonalának a beutazását ajánljuk, illetve ezt, hogy a világ egyik legdrágább országában hogyan lehet emberi áron óriási élményekre szertéve megvalósítani. Erről fogunk beszélgetni a műsorban nagyrészt, úgyhogy minden, ami ezen túl volt, az bemelegítés volt. Egy friss hírt még akkor ide tennék, ha már éppen most ma érkezett, jelentette be szórakoztató módon a KLM és a Transavia, hogy közösen lépnek fel a rendbontó utasokkal szemben, megosztják egymással az információkat, és azokat, akiket durva szabályszegésen kapják, 5 éve kitiltják az összes járatok fedélzetéről, mindkét cég, legalábbis ugye az egész kommunikáció azt mutatja, mintha itt két külön cégről lenne szó, de hát ezek egyben...
Ez két ajtó, nem ugyanabban az irodaház.
Ugyanannak a csoportnak a fő két
titkos másolatot kap. Johnny Kukac Transavia.nl.
Igen, tehát a KLM csoportnak a része a Transavia is, úgyhogy az égegyet a világon semmi meglepő nincs abban, hogy látják egymás adatait, és semmi hírértéke nincsen a dolognak.
Különösen rendbontó út a részegek? Vagy kik számítanak szerinted? Különösen rendbontó út.
Hát, hogy most mi minősül különös rendbontásnak, azt nem tudjuk. Utoljára abból volt hír, hogy szerencsétlen angolok odafele a Görög-szigetekre bontották a rendet, és ezért visszafele mehettek hajóval, mert hogy igazából nem vette föl őket, de ott igazából, tehát ott már pont arról cikkezett a brit sajtó, hogy másik légit, hogy leadták egymásnak a drótot mindenféle bejelentéstől függetlenül is, és igazából senki nem akarta őket hazavinni Krétáról, akkor a balhét csaptak az odafele vezető úton. Nincs ilyen kötelezettség, de semmiből nem tart. Úgyhogy simán tiltó listára helyezhetik az utasokat a légitársaságok, hogyha baljéznek. Elég az, hogy nem engedelmeskednek az utasításoknak, kis randalírozás, üvöltözés, és ezzel már kimerítik ezt.
Emlékszel arra, amikor a furcsa nevű... Nem.
Ja, nem a portói utas, azt hittem.
Nem, tök más. De amikor tiltó listára kerül az utas, hogy a nevük alapján kerültek tiltó listára, emlékszel a terrortámadások idején?
Ja, és félreértésből ártatlanokat nem engedtek utazni.
Kovács Józsefnek hívták az illetőt, csak éppen más nyelven, tehát hogy teljesen tucat név, és nagyon, nagyon sok hétköznapi civil nem tudott repülni, mert egész egyszerűen az a név az tiltó listára került. Csak ez jutott eszembe.
És amikor érkezett a gépünk Portóba, és nem értettük, hogy miért nem szállnak le, aztán a rendőrök mentek oda, úgyhogy mindenki a fedélzeten maradt, rendőrök föl, és akkor lecibálták a három magyar renitenst egyébként, a Budapest Portójárat, és utána szállhattak le utasok.
Az, aki már reggel 7:30-kor részeg volt, az a csávó?
Nem, mert hogy este jöttünk, tehát igazából egy
akkor
este járat volt.
Igen,
szóval van ilyen.
Vannak ilyenek, igen.
Van ilyen. Arról annyit tudtunk így utólag, mert ugye egy kollégánk utavott idefele a gépen, hogy neki azt mondták, hogy nagyjából beviszik őket, és az első éjszakával számolhatnak a rendőrségen, aztán a további sorsok mi lett, ezt már nem tudjuk. Szóval nem érdemes persze ezzel foglalkozni, vagy magunkat kitenni semmi milyennek. Egyre több a hír arról, hogy a légitársaságok megosztják ezeket a adatokat. Ennek fényében kicsit nevetséges a csoporton belüli külön információ, sajtóközlemény kiadása.
GDPR szempontból lehet, hogy fontos
lehet. Volt. Oké. Na, ez is megvolt. És akkor ez a bemelegítés. Fölülünk a vonatra, beutazzuk a világ leggyönyörűbb vasútvonalaiból kettőt, illetve hát most egy mennek ott a sinek, és éppen merre vezetünk rajta végig külön vonatot, amelyet el lehet adni jó pénzért a turistáknak, az egy kérdés, a vonal hálózatán két vasútársaságnak, de ezek kaptak egy gyönyörű márkanevet, az egyik a Gletscher Express, a másik a Bernina Express, úgyhogy ezekre fogunk most fölülni. De úgy, hogy ami mondjuk a legegyszerűbb és legoptimálisabban beutazható magyar turistának is, akár kis pénzért is, relatíve ahhoz képest, hogyha fölülnénk magunkra.
Ez már oximoron azért önmagában, tehát a Svájc igen. A kis pénz.
Jó, akkor mondjuk úgy, hogy relatíve, vagy pedig, hogy hát
nem rendkívül drágán.
Nem, hát amennyire lehet, akkor leszorítva a költségeket, de hasonló élményre szert téve, mint hogyha az egészet az említett Espress vonatokon utaznánk végig. A Bernina Express Tiránóból indul, az útvonal röviden, ugye az olasz-svájci határon van, ez nincs messze Milánótól, és érdemes Olaszországból indulni, de miután ez annyira átlóg Olaszországba, ez a kiindulási pont, tényleg, hogyha Magyarországról indulunk, akkor célszerű Bergámóból kezdeni, amely egy nagyon olcsón elérhető reptér, és nagyon gyakran mennek a járatok, úgyhogy az a legegyszerűbb, hogyha oda repülünk és onnan indulunk. Mi egyébként bele tudtuk zsúfolni az egészet egy hétvégébe, mármint úgy, hogy pénteken még éppen iskola után elindulni, és éppen a határig még el lehetett vonatozni, és a két majdnem teljes napot lehetett Svájcban.
De még akkor olasz oldalon aludtatok.
Persze, olasz
mennyi a különbség a mondjuk 10 kilométer és közte a határ?
Hát az olaszországi árhoz képest is duplárak vannak Svájcban szállásárakat nézve, és az olaszországi árak is mondjuk egy másfélszeresek. Ugye a durván megemelkedett magyar árakhoz képest nagyjából másfél szeresek, de mondjuk Tiránóban, ami a kiinduló pontja ennek a vasútvonalnak, ott azért 4 fős, 5 fős apartmanokat még 100 euró alatt lehet találni, úgyhogy mi is ezt tettük. Tiránóban tehát az olasz széles nyomtávú vasút mellett már ott föltűnik a Rétisebán, ez a svájci és keskeny nyomtávú vasútársaságnak érdekes története van.
A széles vagy normál?
Normál, bocsánat, hát ha a széles, ha a széles
volt,
a,
hogy akkor
az orosz-ukránt érted,
hát,
akkor
igen, normál nem, nyomtáv.
Tehát normál nyomtávú átlagos Trenitalia állomás mellett. A Rétisebán az 1870 környékén, tehát viszonylag korán alapították, 1900-as évek elején villamosították már a teljes hálózatot, és ez ott azon a részen nagyon kiterjedt hálózattal bír, ott a Graubünden kantonnak lényegében a teljes részén néhány kisebb szakaszt leszámítva, ez a társaság biztosítja a vasúti közlekedést. Kicsit, ami úgy még kilóg, és a svájci nemzeti vasút társaságnak a szél normál nyomtávú vonala jön bele az osztrák határ irányából Chur környékén, illetve pont amerre majd utazni fogunk, már nyugat irányban egy másik vasút társaság veszi át a további üzemeltetését annak a vonalnak, ennek a simpárnak, ami halad szépen tovább majd Zermatt a végpontja felé a Gletscher Expressnek. Szóval Tiránó is egy nagyon kedves kisváros, ahonnan igen, félig svájci, félig olasz. Ugye Lugánónál mondtuk azt, hogy olyan szépen keveredik a két ország benne. Ez is nagyon tiszta, nagyon szép, már nagyon alpesi.
De azért és, tudnak élni? Vagy hogy az olaszság igen, az abban van,
igen,
jön be, nem?
Igen. És egyébként ezt csak most vettem észre, tök érdekes volt, hogy az utolsó előtti állomás, mielőtt még az olasz vonattal Bergamóból fölértünk Tiránóba, az Aprika névre hallgat, és egy gyanús Aprika. Ott ott sieltünk nagyon régen, és tényleg ott voltunk 10 kilométerre, fönn van a hegyen, csak mi hosszú-hosszú autózás után értünk el Magyarországról fél nappal, csak egy másik irányból, tehát egy nyugat irányból érkeztünk meg oda. Ha onnan lejövünk a völgybe, akkor már közel lettünk volna, tehát egyébként sielni is el lehet menni. Hogyha...
És akkor miért arra mentetek?
Hát a kocsival arra volt optimális.
Ja, értem.
Tehát teljesen más az útirány Magyarország felől a Villach felé, és akkor ott állt a határon. Na, mindegy, lényeg az, hogy innen indul a vonat, és egyből megkezdi a meredek kapaszkodást, és végül is a következő 21 néhány kilométeren csak kapaszkodik Tiránóban. Már önmagában meghökken az ember, tehát nekem a gyerekek kiestek az ablakon, és nem győzték lőni a fotókat, mert hogy a városnak egy kis utcáin, a házak között kanyarog. Én nagyon-nagyon szűk íveken a keskeny nyomtávú vonat. Ez már önmagában egészen különleges, majd pedig egy völgyben megkezdi az emelkedést. Az egész út legmagasabb pontjáig, a Bernina hágóig, ami 2200 méter fölött van, és most így október első napján az volt a hóhatár, tehát az volt az egyetlen állomásunk is, ahol már havas volt a sín között is, tehát nem csak kicsit följebb nézve láttunk havas hegyeket, és ez is ilyen holdbéli táj, tengerszemmel, kisebb tavakkal, ott már nagyon kevés fával, és tényleg elképesztő gyönyörű, ott kanyarog a vonat, tehát ez a legmagasabb pont.
És de kell már vinni téli kabátot ilyenkor? Vagy
persze.
Hogy kell? Tehát, hogy
persze, hát
amikor elindulsz itthonról, akkor még a pulcsi, és akkor közben hát valami ott, fölugrik, és hát a végén a téli kabát.
Hát szenvedés volt kimenni a reptérig téli kabátba itt induláskor, de ott egyébként kevésnek is bizonyult még később is. Az első vonat, tehát ha fölülünk a Bernina Expressre, akkor Chúrig tovább megy. A személyvonatok azok Szent Maricig mennek, ami egy nagyon kellemes, és hát ugye nagyon drága.
Ezt szerintem ismerjük, ezt a
luxus
települést, igen, ha más nem a sportközvetítésekből.
Ja, igen, ja, te nagy síugrás és sífutás néző vagy, úgyhogy akkor elég ennyit mondani. Nagyon-nagyon drága, nagyon népszerű, az egyik luxus. Egyébként nem messze van innen Davos, ahol a világgazdasági fórumban. Ennek a vasút hálózatnak az első darabja 1870 környékén odaépült meg egyébként már akkor is, csak akkor még a keleti oldalról, tehát a másik irányból. A lényeg az, hogy Szent Maricban volt az, hogy lett volna... miután óránként jönnek a vonatok, szabadon eldönthetjük még akkor is, hogyha nagyrészt a vonatozás a cél és a táj nézegetése, hogy az útvonal közepén foglalt szállásig hol szakítjuk meg utat néhány órás megállókra, sétákra. Szent Moritz lett volna az egyik hely, de ott viszont tényleg annyira hideg volt, és olyan piszok szeles idő volt, hogy akkor inkább nem álltunk meg, és akkor mentünk tovább. Szent Moritzból a következő vonat az Churba megy. Ez a kettő adja ki a Bernina Express-t, hogyha személyvonat jövünk, akkor Szent Moritzba meg tudunk állni és átszállunk. És egyébként is előnye az ilyen személyvonatos utazásnak az, hogy ott szállunk le, és ahányszor csak akarunk, majd a műsor végén akkor a bérletre visszatérünk, hogy mivel érdemes menni. Szent Moritz alapvetően egy fennsíkon van, tehát jócskán 1500 méter fölött, tehát a hágótól csak idáig ereszkedik a vonal, majd pedig innentől, ha már megyünk tovább Chur felé, ott következik egy hosszú alagút, az Abula alagút, aminek az az érdekessége, hogy épül mellette az új, mert az már olyan rossz állapotban van, hogy hosszú-hosszú szerencsétlenkedés után, hogy érdemes-e felújítani, vagy mellé tenni egy másikat, már fúrják az újat, 22-re kellett volna készíteni, de nem lesz kész. A túloldalon, ahol kibukkan a vonat, ott van egy bemutató terep, ott el lehet menni, vannak bemutatók is, meg lehet nézni, hogy hogyan készül az alagút, és onnan indul az útvonalnak egy nagyon lejtős szakasza, amit rengeteg szerpentinnel, alagútból, viaduktba fordulással, tehát ott 400 méter szintet kell legyőznie, ha jól emlékszem, 4 kilométeren a vonalnak. És ez csak úgy működik, hogyha...
Hát 4 kilométer alatt 400 métert esik a szint, hát az még közúton se egyszerű.
Hát igen, az úgy elég kemény, és itt az érdekes, hogy ezen a szakaszon ennél a társaságnál nem alkalmazzák a fogaskerekes megoldást, itt a rengeteg egymásba fordulás. Tehát,
ez az, amikor látod magad alatt, meg magad, hát magad fölött igen. Nem, mert ugye kitörik a nyakad, látod lefelé,
látod
hogy
magad alatt,
menni.
Hogy hol fogsz menni, látod magad fölött, de közben befordul a hegybe, és az ívet, a szerpentin ívét alagútban tölti, majd kibukkansz egyen lejjebb, és ezt megcsinálja többször. Tehát egészen elképesztő, csak kapkodod a fejedet, és zseniális. És akkor még kicsit lentebb van a legtöbbet fotózott része, a Landwasser viadukt, ami nagyon hosszú kanyar viadukt. Ja, egyébként a lenti szakaszon, még a Bernina szakaszon is van egy nagyon sokat fotózott szakasz, amikor emelkedünk fölfele, még a Bernina hágó felé, ott amikor a viadukt fordul majdnem önmagába. Egy nagyon-nagyon hosszú.
Ez azért nagyon jó, hogy ilyenkor a vonat elejébe megy a sok vasút mániás, és akkor ott kilógat magát az ablakon, és akkor pont a vonat testét, tehát a kis kígyó testet, meg a viaduknak a gyönyörű szép ívét, meg az egész építményt le lehet fotózni.
Nem biztos, hogy oda megy. Mert lehet, hogy a hátuljában megy, mert és hogy akkor, attól függ, hogy hol van a mozdony. Tehát ha a mozdonyt is rajt azt fotózni akarja, az egész szerelvény plusz mozdony, akkor hogy a hátuljában megy, nem olyan egyszerű, ám a vasútfotósok élete.
És ugye akkor még azt a sok egyéb rendkívül idegesítő vasútfotóst is kezelni kell, hogy ott ne lógjanak bele a gépedbe.
De amúgy nincsenek. Ezen a vasútvonalon egyébként 60-65%-ban turisták utaznak, és a helyi forgalom az visszaszorult viszonylag alacsonyra. És pont ezért volt érdekes látni, hogy a szállásunkon Tiránóban kim volt szórólapként a menetrendje a vonalnak, azt elhoztuk, de az még tavalyi volt, azt még nem frissítették. Mert az állomáson fölkaptuk az időt, és abból látszott jól, hogy a személyvonatok mellett, ami már tavaly is járt, ami ugye még azért Covid időszak volt, azon napi 2 Bernina Express ment, amit ugye meg tudnak tölteni igazából a zsíros fizetős turistákkal, akik panorámla ablakokon keresztül nézik a tájat, meg finomokat is kajálnak mellette. Idén már napi 6 volt. Nagyon nagyot ugrott, tehát sokkal-sokkal többen jöttek már az idén, és én nem emlékszem akár a Covid előtt is, hogy ennyire sok lett volna, inkább nekem a 4-5 rém lett, de aztán ez nem biztos, hogy így van, tehát visszatértek a turisták. Viszont így a sima személyvonatokon nem voltak sokan, és szabadon tudtuk húzigálni az ablakot mindkét oldalon, csak arra kellett figyelni, hogy ne legyenek sokan, vagy megkérdezzük, hogy zavarja őket. Hát fönn, ahol nagyjából már mínuszok voltak, ott azért óvatosan kellett, de jó fűtés volt, tehát pillanatokat bemelegedett a vonat, hogyha utána visszahúzigáltuk. Na de most már lefelé tartunk, ugye a túloldalon, Abula pass, utána ezen a nagyon vadregényes és elképesztően szép szakasznak az alján van egy múzeuma is egyébként a vonatnak, a következő állomáson ott azt lehet megnézni. Egy kicsit lejjebb van az elágazás Davos felé a mellék a vonalon, de ott is még nagyon sok alagút és viadukt van. Amíg leérünk a völgybe, már majdnem Kúr városa előtt, és akkor ott folytatja elvileg az útját a vonat. Illetve hát ott kell átszállni a következő szakaszra, amit már majd a völgyben fogunk tölteni. Itt meg lehet szakítani a városban is az utat, tehát elvileg oda érdemes lehet.
Mit lehet csinálni ezekben a kisvárosokban? Tehát ugye azért azt gondolnám, hogy ezek ilyen néhány utcás városok, amit érdemes megnézni, és azt mondjuk 20 perc, vagy esetleg ott egyet kajálni, vagy inkább érdemes úgy tervezni, hogy egy túrát is csinálni, az viszont már több óra, akkor ez egy egészen más logisztikát igénye.
Mindegyik város más, mindegyik nagyon kellemes, el lehet tölteni bennük több órát, érdemes a bevásárlásokat elintézni. Talán fontos lehet, hogy vasárnap a boltok zárva vannak sok helyen, általában, de a vastállomásokon a kisboltok nyitva vannak, és a saját márkás dolgaik azok azonos áron vannak, és azok mondjuk nem drágák, azokból szépen föl lehet töltekezni, hogyha valaki itt akar bevásárolni. Hogyha nem akarunk bemenni Kúrba, akkor ahol a vonali elágazik, még a város előtt egy megállónál egyel korábbira vonalra át lehet szállni, a következő szakasz. Ha nem tudnád, előbb meglepődsz, ha nem tudod, hogy milyen folyó mellett haladsz, mert a következő szakasz egy jó része, egy vadregényes folyóvölgyben halad, és tavaly, amikor szeptemberben jártunk arra, tele volt raftingolókkal, de lehet, hogy nem rafting volt, nem volt annyira vadvíz jellegű, de voltak kisebb rúgók, az már rafting?
Az volt ez.
Jó, és a vasútnak a megállóin is ilyen rafting, hajószállító, külön speciális kocsik voltak, tehát ott ilyen funkció is van a vonalnak, hogy a raftingolókat hordja fölfele. Na most ez a folyó a Rajna. Kicsit meglepő, de a Rajna itt még ekkora, és itt még raftingolni lehet rajta, és innentől a Rajna völgyben haladunk fölfelé.
Igen, amennyire emlékszem, azért nem volt mindenhol úgymond hajózható a folyó, tehát azért is volt fontos, hogy föl lehessen pakolni a vonatra ezeket a kenukat, vagy kajakokat, mert csak néhány szakasz volt az, ahova én rámertem volna tenni azt a kis lélekvesztőt. Egész egyszerűen olyan zúgók, meg olyan sziklák voltak több helyen, ahol szerintem nem megy le.
Azt látom, hogy speckó kajakok voltak.
De attól még nem biztos, hogy minden. Tehát, hogy azért följebb kellett vinni mindig 3-4 megállóval, hogy le lehessen csorogni.
Szent Moritztól le a Rajna völgyéig az a közös útvonala a Bernina és a Gletscher Expressnek, de a Bernina Express befejezte Kúrban, innentől már a Gletscher Express útvonalán haladunk, és Tiszentisz városa felé haladunk, odáig tart a Rétisebán útvonal hálózata, onnantól egy másik vasúttársaság üzemelteti járatot. Az egyetlen vonat, amiről nem kell átszállni, az éppen ugye a Gletscher Express, de hát semmiből nem tart, 3-4 perccel később és a svájci óramű pontossággal érkező vonatunk a Rajna völgyéből kiemelkedve éri el ezt a városkát, és amikor a Disentisben átülünk a másik vonatra, akkor megkezdjük az emelkedésünket a következő hágó felé. Ismét 2000 méter magasra emelkedünk, az Oberalp Pass lesz a következő állomás, amely egy elég széles völgyben, de lassan szépen elfogynak a fák, és nyílt vadregényes terület. Tehát lehet elképzelni a oldalon, mindkét oldalon már gyönyörű havas hegyekkel, és így kacskaringózik föl a vonat az Oberalp hágóig, ahol egyébként szintén érdemes megszakítani a utat, hogyha van megfelelő rohanemünk, meg az időjárás is jó, akár egy, vagy akár két órára, és a következő bármelyik vonattal haladhatunk tovább, lehet rövidebb túrákat tenni, de ha csak azt az ottani tavat körbejárjuk, az is kb. Egy fél órás művelet, és onnan érdemes a következő vonattal tovább menni. A következő vonat az valószínűleg csak Andermattig megy, az már nagyon közel van, az rögtön a nagy hegy, a következő hegylábánál levő nagyobb település, ahova természetesen össze-vissza Ugye ezen a az új vasútársaságnak a vonatai már használják a fogaskerék rásegítést, úgyhogy ilyen fogaskerekükként oldalazunk le a nagyon-nagyon meredek hegyoldalba. Tehát kinézünk, és alattunk messze len látjuk a várost, és szerpentinezik le nagyjából úgy, mint a budapesti fogaskerekű.
Ilyenkor időben hol vagyunk? Tehát ha elindultunk viszonylag korán reggel az olasz határól, akkor most hány óra van? Tudom, attól függ, hogy hányszor szálltunk le.
Hogyha egyáltalán nem szálltunk le, hanem mindig tovább mentünk, akkor még csak olyan délután 1-2 körül. Mondjuk 8-kor indultunk, kb. 6 óra alatt már ide lehet érni, ezért érdemes többször is megállni és megszakítani. Következik tehát Andermatt. Itt van átszállási lehetőség, az alattunk alagúton, a Gotthárd alagúton haladó vasútvonalra van egy néhány kilométeres mellékvonal, ami az a Gotthárd alagút északi felén kibukkanó vasútvonalra, nagy vasúti vonalra visz rá. Azon pillanatok alatt el lehet menni Svájc északi részén levő nagyvárosok felé, vagy pedig a Gotthárd alagúton keresztül vissza ismét Olaszország felé, csak akkor Locarno-Lugano útvonal után bukkanunk ki például Comonál, vagy másik irányba Olaszország felé. Tehát itt elvég el lehet felezni, hogyha csak az egyik felére lennénk kíváncsiak az eddigi útvonalnak. Utána egy olyan rész következik, ahol ismét megmászhattunk még 1900-as évek végéig, ha jól emlékszem, egy újabb 2000 méter fölötti hágót, a Furka hágó következik, viszont ezt a szakaszt kiváltották. Itt építettek egy 15 kilométernél hosszabb alagutat, hogy oda már nem megy föl a vonat, ott jó sokáig alagútban haladunk, ez a rész kimarad. Ezt egy külön magánvasútársaság üzemelteti, és nosztalgiáratokat üzemeltet rajta, csak nyáron és csak hétvégén, külön díjazás ellenében.
Megkérik az árat, nem?
Azért. Megkérik az árat, hogy valamit szóval 45 svájci frank környékén van. Van dízeles vontatás, van nosztalgia gőzös vontatás, erre is érdemes rászállni egy napot, hogyha van időnk, meg persze bírjuk anyagilag. Aztán az eredeti útvonala ennek a vasútnak, a Gletscher Express útvonalának, de most már az alagúton áthalad az Express, illetve a személyvonatok is, és külön turista célú nosztalgia üzemként maradt meg.
Ez ilyen tök sötét alagút, vagy olyan, ami
ez
néha...
Ez teljesen, ebben semmi fény nincs.
Mert igen. Ugye van olyan, amikor így néha így kibukkan, és akkor csak egy kicsit be van deszkázva oldalt. És
jaj, nem, hát itt
tehát ez tökre
ez alatt. Nem tud deszkázva lenni, hogy ez a hegynek a gyomrában megy, egy hatalmas hegyet vág át, tehát itt igazából nem merül föl. Deszkázós megoldás a hegy oldalakban, a szerpentineknél ott van az, hogy egyik oldalon még kilátsz, amikor ott halad, de itt simán átvág nagyon-nagyon mélyen a magas hegyek alatt. Egyébként vannak autószállító vonatok, tehát az alagútban is vannak kitérők. Az autósoknak egyszerűbb és kényelmesebb fölpattanni a vonatra, majd pedig 15 perc múlva a másik oldalon leszállni, mint hogy ők is, mert autó út is vezet át a hágón, de az a felszerpentin, leszerpentin, az akár egy ilyen 40-45 perces út is lehetne, és a legtöbben, akik nincsen, nem anyagi kérdés nyilván, akkor inkább kényelmesen felülnek a vonatra, isznek egy kávét, és a másik feléről mennek tovább. A hosszabb alagutaknál Svájcban mindenhol szinte működik ez az autós szállítós megoldás, és sokan használják is egyébként a
de nagyon mókás, mert ugye vonatokat. Ismerjük azért ezeket a vasúti nem kocsik ezek miatt, de kocsik, amelyek itt tele vannak pakolva új autókkal, és hát ez ugyanolyan, csak hát szemmel látodnak nem újak az autók, de ugyanúgy föl kell, egy rámpán fölmennek két-három szintes ezek, ahol tárolják az autókat, és akkor valóban kicsit arról a rendszerre emlékeztet.
Innen tovább haladva van egy néhány, hát van egy fél órás szakasz, amikor a völgyben, kiszélesedő völgyben viszonylag gyorsan megy a vonat, és lapos területen megy. Oldalt látjuk csak a magas hegyeket, meg a sípályákat. Ez a terület egyébként például a sífutásra kiválóan alkalmas, mert itt volt a szállásunk, itt irányítottunk az első napon, és rögtön magamhoz vettem egy sífutás térképet. Az egész részen hatalmas kiterjedésű sífutópályák vannak, tehát ha én télen jövök erre, biztos egy napra megállok, és akkor ott fogok sífutni és kipróbálni ezeket a részeket. Tényleg nagyon lapos az a völgy, de itt is 1300-1400 méteren vagyunk, a tél nagy részében hóbiztos tudják fektetni a nyomokat, úgyhogy érdemes. Utána ismét jönnek a hegyek, szerpentin föl, szerpentin le, fogaskerekű részek, és így jutunk be Brieg-be, a következő nagyvárosba. Utána, ahonnan már csak egy pár kilométer van Visbyig, ahonnan elindul az utolsó, ez már Zsák utca szakasz, ahol véget ér a vasút, és nem is megy tovább, nem tudom, majd ugyanide fogunk lejönni, Zermattba. Visbyből Zermatt felé emelkedik az útvonal, vadregényes, elképesztően mély szurdokvölgyben, utána kiteljesedő völgyben, de már a háttérben föltűnnek óriási hegyek, időnként már bevillan a Matterhorn is, amit majd Zermattból fogunk tudni közelről megcsodálni, és az egyik oldalvölgyben, hogyha figyelmesen föltekintünk, van az a bizonyos függőhíd, amit tavaly volt szerencsénk betúrázni, illetve föltúrázni, azért egy jó kemény, ez majdnem mennyi szintet kellett mászni? 700-800 métert?
Sokat.
Ez egy jó 4-5 órás kemény menet volt.
És kellemetlen, tehát amikor nagyon meredek fölfele, és ilyen térdigérő, nagy köves, lépcsős részek is vannak, ez az ilyen rövidlábúaknak, mint én, amire kellemes.
Igen, lentről nem is tűnik annyira magasnak, de azért másztunk rendesen. Amikor ott voltunk, hogy ez volt a világ leghosszabb gyalogos függőhídja, ugye? Vagy Európája?
Én már nem tudom, amikor már két jelzője van egy ilyen látványosságnak, akkor én elengedem. Hmm. Tehát, hogy a legvalamibb a
Európában
valahol...
Európában biztos.
Baromi hosszú, és nagyon jól néz ki, ez biztos.
Megelőzte a portugál rekordert, viszont az elmúlt egy évben miután a magyar sajtó tele volt azzal, hogy mi még ezt is meg fogjuk előzni, és az emblémben lesz egy ennél hosszabb gyalogos függőhíd, közben a suranó pályán beelőztek a csehek, és néhány hónapja átadták.
Igen, egy másfél méterre hosszabb lesz, azt hiszem, mint ilyenk, vagy valami ilyesmi.
Amit mi tervezünk, ahhoz képest nem ott azért szerintem. Sokkal? Több, hát nem másfél, de nem is több száz, de azt hiszem 100 vagy 200, tehát igazából az már...
Hát mindegy.
Igen, ez a 700 fölött, 900, 900, 900, ott van is. Azt is majd, ha egyszer sikerül arra járni, akkor persze megnézzük. De most még a vonatból kacsingatunk ki. De a Zermatt előtti utolsó állomás Tess, ami azért érdekes, mert ez idáig lehet följönni autóval. Innentől betét járatok mennek, betét vonatok Zermattig, mert Zermatt teljesen autómentes város. Az is volt elektromos autókkal, elektromos járművekkel viszik az embereket, ilyen nagyon jó pofa kis elektromos taxikkal, de ez nem az elmúlt néhány évnek a fejleménye, nem az elektromos autó forradalomhoz kapcsolódik, ez mindig is így volt. Tehát, hogyha valaki autóval jön, őnek is lent kell hagynia a most már nagyrészt föld alatti parkolókban, és vonattal fölmennie. És ez önmagában megadja Zermattnak az egészen egyedülálló hangulatát, fantasztikus hegyek között. Érzed egyrészt a luxust itt is, minden nagyon drága, azok a tipikus, nagy, svájci típusú házak mindenhol a hegyoldalon, még sincsen tömegérzésed, hanem egész egyszerűen jól érzed magad, és fantasztikus a környezet. Egy nagyon speckó hangulatú hely, nekem óriási élmény volt, amikor itt sieltünk, és minden nap mentünk a felvonókhoz, áttrappoltunk rajta, szóval szerintem érdemes ide eljönni, és tényleg rászánni egy napot. Ha lejjebb megyünk két faluval, ha mondjuk van vasúti bérletünk, akár mondjuk több napos, úgy jön ki a matek, hogy ez belefér, akkor azért lent olcsóbbak a szállások, a Zermatt is kimagaslóan drága, de fantasztikus hely. Ha valaki síelni jön, akkor az érdekesség, hogy itt a sípályák, ugye út nincs, vasút nincs följebb, de a sípályákon a tetőről már át lehet síelni Olaszországba, összefüggő az olaszországi és a svájci sípályarendszer Zermattban. Úgyhogy ezt mindenkinek merjük ajánlani. Itt ér véget, tehát a Gletscher Espresso, és mindjárt itt ér véget a műsorunk is, úgyhogy nagyon gyorsan még a szükséges információk, vagy gyakorlati infók. Zermattból, ha visszaereszkedünk a völgybe, és onnantól még haza kell jutnunk, nagyon egyszerű, mert Zermattból 1 óra 10-15 perc alatt leér Visbybe a vonat, egy másfél óra mondjuk Brieg, ahonnan ismét egy, ez már nagy vasúton, egy hosszú alagút átvezet az olasz oldalra, és körülbelül egy olyan 20-25 perc alatt Domodossola városába lehet érni, ahonnan pedig bő egy óra a Milánó Malpensa repter, ha éppen gyorsított vonatot fogunk ki, de egyébként 2 órát rászámva és Milánóba lehet lenni, ahonnan elég gyakran este 10-es indulással vannak hazafelé repülőjáratok és a legolcsóbb árkategóriában, tehát így lehet és így érdemes befejezni a svájci vonatos kirándulást.
Hogy adják ezeket a jegyeket Svájcba?
Igen, ez az utolsó feladvány. Idő sincs, meg nem is mennék bele részesen a svájci vasúti jegyeknek a rejtelmeibe. Egyetlen egy fontos jegyet emelnék ki, mi is ezt használtuk, van-e a Saver Day Pass nevezetű jegy, ami korlátlan utazásra jogosít ezekre a vonatokra, amiket emlegette magára, a Gletscher Expressre, arra pótjegyet kell venni, de a személyvonatok, az a vonos útvonalon közlekedő személyvonatokra ez korlátlan érvényes. 51-52 svájci frankról indul, mindig mínusz 2 hónapnál nyílik meg a jegyvétel lehetősége, és utána elég hamar elkezd drágulni, és bőven 100 fölé megy, mire egy héten belülre érkezünk. Nem csak az idő drágítja, de hanem a fogyás is, úgyhogy emiatt sajnos kicsit későn vettük is egy kategóriát, már ugrott egy, amit meg akartunk venni, de lényeg az, hogy ez itt jó ár, nyilván bőven 20.000 forint fölött van, de ha utazol körülbelül 45 kilométert, már többet fizettél, annyira magasak az egyútra szóló vonatjegy árak Svájcban, tehát mindenképpen ezt érdemes. Van még több variáció is, láttuk a reklamját a 4 napos jegynek, ami csak 130 valahány frank, de abból mi ki vagyunk zárva, mert ahhoz kötelezően meg kell venni egy féláru kártyát, amit viszont csak a szomszédos országok közeli területein, illetve a svájci rezidensek vásárolhatnak meg, tehát Saver Day Pass 51 néhány font,
Frank.
Igen, Frank.
Még egy kicsit jobban járunk.
A zuhanó fonttól túl sokat beszéltünk, ellenben a folyamatosan emelkedő árfolyamú svájci frank az csak nehezíti az utazónak a helyzetét, úgyhogy ezzel érdemes beutazni Svájcot, az pedig már döntés és szervezés kérdése, hogy tartunk-e szünetet egy-egy helyen, akkor nem kell megvenni nyilván ezt a napjegyet, de vannak ugye több napos verzióba is, akár egy hetesbe is vasúti bérletek, de mondom ezeknek a rejtelmeiben. Merüljön el az, aki komolyan tervezi az utazást. Mi most ennyivel tudtunk segíteni, tényleg fantasztikus tájak, fantasztikus ország. Én mindenkinek javaslom, hogy egyszer menjen végig ezen az útvonalon, ha máshol nem.
Hát akkor a svájci zsebkéssel hagyjuk otthon, meg a tejcsokit se. Bíz magadban, utaz okosan, olvassátok az okosutas.hu-t, és hallgassátok a jazzit. Sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos Utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan!